Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Asbóth Mária jogásszal, a Szombathelyi Szent Márton Köpenye Alapítvány munkatársával, Nagy Viktória Angelika beszélget.
Az önegész életét végigkíséri az emberekről való gondoskodás, hiszen jogászként végzett, de emellett rengeteg szervezetet is támogat, segít. Többek között a Szombathelyi Máltai Szeretett Szolgálat csoportjának a vezetője, akkor a Székely János püspök atya által létrehozott Szent Márton Köpenye Alapítvány egyik kuratóriumi tagja, ha jól tudom, és még sorolhatnám, hogy hány szervezetnek a tagja és segítője és vezetője. Már amikor mondjuk elindult a jogászpályán, akkor is ez volt az ön szem előtt, hogy segítse az embereket?
Igazán nem volt ez bennem tudatos. Egy talán valószínűleg családi idézőjelbe vett jó szándékú, vagy jó fogyatékosság, hogy ez így kialakult, mert azt láttam, hogy nálunk mindenki valamilyen módon úgy próbál a másik felé odafordulni. Ugye mi a régi fogalmak szerint egy úgynevezett osztályidegen család volt a mi családunk, és ez jutott nekem is osztályrészül, hát minden hátrányával együtt, de ez egyúttal egy tartást is adott. A családunk férfi tagjainak a lelki mészfáza rendkívül erős volt, és nem hagyták megingatni magukat. Vállalták a nem kis nehézségeket, de az emberi segítőkészségnek jó példája a családi legendáriumban, most nem akarok nagyon visszamenni, de a dédapámat szokták emlegetni, aki pénzügyigazgató helyettes volt, és a beosztottjai akkor még ugye ezt szót használták, bár ma is sokan előszeretettel mondják azt, hogy beosztottjaim, noha munkatársakról kellene beszélnünk. Tehát ő nagyon odafigyelt rájuk, és nagyon erről akkor az a polgári kisváros Szombathelyen nagyon sokan beszéltek, hogy a főtanácsos úr kinek mit, hogyan tett, és a nagymamám tanítónő volt, anyai nagymamám, meg az apa is, de most anyai nagymamám, akivel együtt éltünk, tanítónő, árvaszéki ülnök volt, és ő nagyon segített, tehát egy jómódú családból származik, és nagyon segítette a tanítványait, tehát nem csak gondolatokkal, hanem tevékenyen, anyagilag segítette őket. Aztán, hát amikor ő már ugye férhez ment, akkor is ez megmaradt, ez a vonalvezetés az életének, hogy látókörébe került egy szegény cigányasszony, aki nem tudta szoptatni a gyermekét, és nagymamám megtudta, és akkor ő neki épp akkor szülte az első gyermekét, és hát a cigányasszony minden nap hozta a kicsinyét, és nagymamám megszoptatta. Azt a három gyerekes zsidó család, akinek érdekében még a helyi gestapó parancsnokságra is elment, és azt mesélik, hát ők mondták, hogy akkor én még nem éltem, hogy a második világháború idején nagyon sok menekültet is, hát itt éltek nálunk, befogadott a családban. De később a rendszerváltás után mi nagyon elszegényedtünk, egyre nehezebb lett, de arra viszont emlékszem, hogy mindig jöttek hozzánk idegenek, és én nem tudtam, hogy ők miért jönnek, de aztán láttam, hogy nagyon leültette őket, és ha más nem, valami biztatót, vigasztalót, meg egy tállevest mindig tudott adni. Úgyhogy ezek a példák olyan természetesek voltak, hogy nem is gondolkoztam, amikor legelőször találkoztam olyan családdal, aki a hivatalban, aki rászoruló volt, hogy nem csak a jogi eszközökkel lehet segíteni, hanem más módon is. Emiatt azért időnként figyelmeztettek, hogy egy köztisztviselő viselkedjen köztisztviselőséghez méltó módon, tehát nem ilyen segélyező formában, de hát ez a bűnöm, ez végig kísérte az életemet. De hát a jogi eszközökkel is nagyon sok mindent, nagyon sokat lehet segíteni, és az a tapasztalatom, hogy ha nem tudom megoldani a jogi eszközökkel a problémát, akkor legalább annyit teszek, hogy meghallgatom. És ez a meghallgatás borzasztó jótékonyan hat arra a másikra, aki tudja azt, hogy itt vége és nincs tovább. Úgyhogy ez jó dolog volt, hogy ezt úgy ki tudtam teljesíteni. Persze ez a munka a rovására ment, mert nem tudtam igazolni, hogy akkor hány döntést, meg jegyzőkönyvet, meg mi egyebet tettem, de a másiknak a lelkébe viszont hallatlan nagy előremutatás történt ezzel, vagy előbbre jutás, vagy kilábalás a lelki válságból.
Meg aztán esetleg velünk egy olyan élményét, amikor jogi pályája során tudott segíteni valakinek.
Volt bőven, nagyon sok. Az örökbefogadással kapcsolatban több is, amikor egy-egy abortuszt ki lehet váltani örökbefogadással, hogy valaki eljött és elmondta a gondját, aztán beszélgettünk hosszan, és volt nálam, mindig volt a fiókomban néhány szép, hát nem jogi, hanem mindig ilyen nagyon szép emberi idézetek, és akkor ezt odaadtam, aztán elbúcsúztunk, és hát akkor ő elmegy, és megteszi, amit meg kell tenni. És másnap reggel, korán reggel már hívott telefonon, hogy egész éjszaka átolvasta, nem bírja megtenni. És hát így egy kis életet sikerült megmenteni. De hát több ilyen örökbefogadásos történet is van, de ami igazán, ez is nagyon szép, az amikor egy hadgyermekes család, alkoholista szülők voltak, és hát el kellett vinni a hadgyereket, mert nyomorúság volt, éhezés, durvaság. Tehát nem lehetett ott hagyni tovább a gyerekeket. Ez még a 80-as években volt, és akkor se családsegítés, se gyermekjólét, tehát semmilyen, se jogszabály, semmilyen szinten nem létezett. Na és elkerült a hadgyerek. Nekünk voltak úgynevezett társadalmi pártfogóink a gyámhivatalban, akik igazán az egyik plébániának voltak a munkatársai, de hát csak így lehetett elfogadtatni, hogy társadalmi pártfogók, és ők nagyon sokat segítettek, ők kiálltak a családokhoz, segítettek. Na és akkor így velük közösen kezdtük gondozni a családot, úgyhogy minden nap, munkaidő után, vasárnapot is beleértve látogattuk, fölválta a családot. Egyik Győrvári Edit volt, aki egy nagy példaképem, másik pedig a Gombás Istvánné Pannika, az ő hitoktatói társa, és odáig jutottunk, hogy végül is a szülőket elküldtük Dömösre, az egy iszákos mentő szolgálat misszió, hazatértek, és ott lelki eszközökkel próbálják elérni azt a hiterejével, röviden szólva, hogy valaki ne nyúljon többet pohárhoz, vagy ne nyúljon más szenvedélyhez sem. Olyannyira, hogy ez egy végtelen egyszerű család, végtelen alacsony iskolázottságú szülők, és a legrosszabb élethelyzetben sem ezután, hogy onnan visszatértek, és a gyerekeket mind visszakapták, nem nyúltak többé pohárhoz. Tehát a hitnek az ereje még a szenvedélybetegségen is ilyen óriási átütő erővel bír. Ez nagyon megmaradt bennem, vagy akkor, amikor egy kisfiút, egy 9 éves kisfiút, aki lepasszolt az anyukája, családja, rokonai, nagyszülei, senki nem volt, és a szomszédba adta le, hogy majd jön érte, de nem jött, és a szomszéd behozta ezt a kisfiút. És nagyon emlékszem, ez a kisgyerek bölcs, szinte öregemberes kijelentésére, amikor mondtam neki, hogy hát nem tudunk mit, mint egy otthonba kell menned, és hát én viszlek el majd téged. És azt mondta, hogy tessék el, én olyan szomorú vagyok, hogy már sírni sem tudok fájdalmamban. Ez a gondolat nagyon-nagyon megmaradt benne, még ennyi idő után is.
És ezekben a nehéz pillanatokban mi tartotta önben a lelket? Mi volt az, ami önt segítette?
A hitem, az Isten hit konkrétan. Bármilyen nehéz élethelyzetben is voltam, mindig megtaláltam a Jóistenhez vezető utat, és hát ez családi örökség, ez is családi hagyomány, hogy mi egy hívő családból vagyunk, és hát el tudtam mondani a Jóistennek, hogy ilyen gondjaim vannak, és a döntésekben is, hát voltak nagyon-nagyon nehéz, kőkemény hatósági döntések, amiket szívem szerint nagyon nehezen tudtam meghozni, de hogy abban legyen egy kis irgalom, tehát legyen valami előremutatás, hogy azt fölvállaljam és belemerjem írni, ahhoz mindig az ő segítségét kértem, és valahogy ez úgy összejött. Akkor a főiskolákon tanítottam nagyon hosszú ideig, azt szoktam mondani a diákoknak, hogy a legegyszerűbb rekreáció, vagy burnout, vagy akármi más, hogy leülünk a sarokba, és bekapcsoljuk az égi internetet. És ha kérjük és hívjuk, akkor árad onnan felülről a kegyelem és az erő, és ez segít a mindennapi nehézségek túlélésében. És ezt én komolyan megéltem, nem csak beszélek, hanem ezt komolyan így meg is éltem. Ennek egy nagyon édesanyám volt, aki a nehézségekben olyan, lehet azt mondani, hogy hihetetlen hittel, ezt a szót használom, furcsa szó összetételt, kérte a Jóisten segítségét, és a legkétségbe ejtőbb helyzetekből is történt valami megoldás. Kecmeregtünk a nehézségekből. És ezt láttam, akkor nem értettem, meg nem is értettem egyet, hogy hát miért kell ennyire buzgolkodni. És aztán jöttek a nehézségek, gondoskodott róla a Jóisten, hogy jöjjenek nehézségek, és ezeken a nehézségeken ugyanolyan hittel és rendíthetetlen hittel és erővel tudtam megküzdeni. Persze ehhez azért kellettek földi segítségek is, és hát olyanok, akik ebben támogattak.
Ha jól tudom, akkor Budapesten az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte az egyetemi tanulmányait. Ezután visszatért szülővárosába, szülőföldjére, Szombathelyre.
Igen.
Miért tartotta fontosnak, hogy a szülővárosát szolgálja tudásával, és hogy ott visszatérve segítse a helyieket?
Ó, hát ez véletlen, illetve nem véletlen. Azt mondják, hogy a véletlen Isten áruhában, de hát ez is ilyen esemény, mert hogy először a Pest megyei főügyészségen, aztán a Pest megyei járási hivatalnál dolgoztam, és abban az évben szűntek meg a járási hivatalok. És hát akkor most hova menjek? Itt Szombathelyen viszont megtudtam, hogy van egy üres gyámügyi státusz, és ez volt a magyarázata annak, hogy akkor így szedtük a sátorfánkat, és a gyerekekkel hazajöttünk.
Említette, hogy tanít is, több egyetemen is uraadó tanár. Mi az, amit mindenképpen át szeretne adni a diákjainak, amire meg szeretné őket tanítani? Nem is feltétlenül most a jogi szak dolgokra értem, hanem mint ember, hogyan szeretné őket segíteni, fejleszteni?
Igen, hát a jogról azt mondta a hajdani egyetemi oktatóm, hogy a jog, kedves kollégák, kolléginák, az élő igazság. De ne felejtsék el, az igazság az előbb keresztre feszítik, és csak azután diadalmaskodik. Ez nagy bátor tett volt, hogy ezt így elmerte mondani, de ez nagyon megmaradt bennem. A jog változó, nagyon változó, és ahogy látjuk a jogszabályok tömegét, manapság ez különösen nagyon változó, tehát ezt meg kell tanulni. De a jogot kell humanizálni, ez az egyik gondolat, amit nagyon fontosnak tartottam átadni. Tehát nem mindegy, hogy azt a jogszabályt, amivel dolgoznak majd akár szociális munkások, akár tanárok, akár bárki más védőnök, tehát bárki, hanem a jogot úgy kell átadni, hogy a másik értse, és nem ellenére legyen. Tehát megpróbáljuk elfogadtatni vele ezt a döntést. Ezt emberségesen lehet csak. Nagyon lehajolva, a szószoros értelmében, lehajolva a másik élethelyzetébe, és úgy elmondani. Tehát nem felülről, nem okoskodva, és nem a hivatalnoki, vagy akármilyen más pozícióbeli arroganciával, hogy én majd megmondom neked, hanem beleélve magát a másik élethelyzetébe. Tehát ez nagyon fontos, hogy az emberség és a jog az párhuzamosan járjon. Tehát hiába jó jogász valaki, hogyha nem jó ember, akkor abból csak egy szakember lesz. Hát fordítva is igaz, tehát a kettőnek együtt kell járni. Tehát ez nagyon fontos, hogy a jog és az emberség az együtt járjon. Tehát a jogot humanizálva lehet csak oda kínálni valakinek, és nem a felülről arrogánsan oda lökve és kioktatva a másikat, hanem beleélve, beleképzelve magát, de nem bele süllyedve a másik élethelyzetébe. És nagyon örülök annak, hogy már nagyon sok tanítványom lett a kollégám, és ők visszaemlékeznek, többen visszaemlékeznek ezekre a gondolatokra, akkor úgy érzem, hogy volt értelme annak, hogy hát majdnem 30 éven keresztül dolgoztam itt ezen a pályán is. Végeredményben ez egy nagyon fontos dolog, hogy az ember a rábízottakkal, legyen az bárki, a rábízottakkal milyen kapcsolatot tud kialakítani. És az még nagyon fontos volt, hogy ne legyek rossz reklámja az én hitemnek. Tehát ne azt szűrje le belőle valaki, hogy na ez csak beszél, és nem úgy tesz, hanem hogy hitelesen, amennyire lehet, persze az ember tele van bűnnel, hibával, buktatókkal, amennyire lehet hitelesen próbálja a hitét is közvetíteni, és jó reklámja legyen a jó Istennek.
Már a beszélgetés során említettük, és a szombathelyi hallgatóink biztos jól tudják, hogy ön több szombathelyi szervezetben tevékenykedik vezetőként, kuratóriumi tagként. Mi az, ami önt ebben motiválja, hogy ennyi szervezetben részt vegyen, és hogy segítse az embereket, a helyi, a szombathelyi embereket?
Semmi különös nincs ebben. Ha megkeresnek és mondják, hogy szükségük van, mert mindig úgy szokott történni, hogy szólnak, hogy na hát akkor ezt kellene tenned, ide kellene jönnöd. Ha megkeresnek és úgy érzik, hogy tudok segíteni és szükségük van erre a segítségre, akkor amíg élek, úgy gondolom, hogy ezt tennem kell, mert az embernek azért adott a Jóisten erőt, meg valamennyi észt, mert mindent ő tőle kaptunk. Mi van az, amit nem tőle kaptunk? Nincs olyan, amit nem tőle kaptunk. Tehát ezeket valahogy vissza kell forgatni. Úgy, hogy ez mások javát szolgálja. Hát így gondolom ezt, és van egy nagyon kedves idézetem, ez a Hanvas Béla gondolata, ami talán az arszpoétikám is, ami így szól, hogy amikor az Úr elbocsát téged teremtő kezéből, így szól hozzád. Rád bízok minden embert, kivétel nélkül mindenkit. Adj nekik enni, adj ruhát. Ne hagyd a sötétségbe elmerülni a lelkeket. Mindenkivel bánj úgy, ahogy tedd magaddal. Amit elérsz, amit átérsz, amit tudsz, és amit szerzel, azt oszd meg. Most pedig menj és élj. A világ a tiéd.
Nagyon gyönyörű idézet. Köszönöm szépen, hogy megosztotta ezt velünk. Egy olyan történetet is megosztana velünk, amikor megtapasztalt az isteni gondviselést.
Az isteni gondviselést gyakorlatilag folyamatosan élem, még ha nem is értettem mindig vele egyet, mert voltak az életben olyan nehézségeim, amikor hát nem úgy éreztem, hogy ez most nem egy barátságos hozzáállás a Jóisten részéről, hogy nekem vagy engem ezzel megkínált, de minden élethelyzetben ezt utólag aztán kiértékelve fölfedeztem ezt a gondviselést. De egyetős hirtelen így visszamenve. Én tanárnak készültem be, nálunk a családban a női ágon tanítók vannak, tanárok, és nem sikerült, illetve akkor nem indult ez az a szak, amire én indultam, és akkor hát ugyanebből volt felvétel jogon, és én így jelentkeztem jogra. Hát nem, egyáltalán nem eltökélt szándékom volt, hogy jogász legyek. De aztán végigmentem ezen, és akkor jogász lettem, de úgy gondoltam, és akkor már éreztem utána, hogy valószínű, hogy a Jóistennek ez egy ilyen tudatos beleszólása volt az életemben, mert megkaptam végül is a tanítás lehetőségét is. Tehát mindent megkaptam, csak nem úgy, és nem akkor, ahogy én elterveztem. Mert hogy ha csak tanítottam volna, akkor lehet, hogy sokkal kisebb körrel, és nem a fél országgal és az országon túliakkal kerültem volna kapcsolatba. De én akkor ezt nem értettem még így meg. És amikor végeztem az egyetemen, akkor bíró szerettem volna lenni, de csak főügyészségem volt hely, és én ügyészségre kerültem, de az rögtön kiderült, hogy én nem vagyok alkalmas arra, mert nagyon sok védelmi szempontot bontakoztattam ki a vádiratban, úgyhogy ez nem volt egy sikeres része az életemnek. Na és akkor kínáltak meg a Budán egy gyámügyi állással, de én semmiképpen nem szerettem volna gyámügyes lenni, mert úgy gondoltam, hogy az egyenlő hivatalnok, hát az olyan, jaj, Isten ments a hivatalnokságtól. Na és mit ad a Jóisten, hogy végül is csak ezt a gyámügyet szánta nekem, mert évekkel később valóban gyámügyes lettem Pest megyében, és utána pedig végez lett a pályám, és ebben tudtam leginkább kiteljesedni. Csak akkor, amikor először jött ez a kínálat, akkor elutasítottam. De a Jóisten nem hagyta. Tudta azt, hogy mi az én utam, és azt mondta, ha nem most, akkor majd meglátod. Akkor a következő alkalommal mégiscsak az lesz, amit én az életed rendezője kigondoltam. Így lettem aztán végül is gyámügyes, de nagyon-nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez lehettem, mert ebben a pedagógia, pszichológia, jog, tehát minden olyan dolog, amire vágytam az életben, megvolt, és én nagyon-nagyon szívesen is végeztem a munkámat és szívesen teszem ma is, amíg a Jóisten ad a számra szót, a szívembe hitet, és ad fizikai erőt, hogy tudjam folytatni. Addig, amíg ő akarja.
Felolvasná ezt az idézetet, amit hozott nekünk, ami az ön számára nagyon fontos.
Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Kérdés az, hogy kik azok, akik irgalmasok. Pontosan ez szinte taxatíve felsorolja azt, hogy kik azok, akik a másik ember iránti szeretettel, törődéssel fordulnak oda, észreveszik, hogyha valaki éhezik, észreveszik, ha szomjazik, és segítenek ezen a szükségén, a ruhátlanokat felruházzák, a betegeket, börtönben lévőket, meglátogatják az idegeneket, befogadják. De hát gyakorlatilag ezek azok az élethelyzetek, amik kiválthatják az emberből az irgalmasság testi vagy lelki cselekedeteit. Ez az irgalom, ez nem személyválogató, ahogy maga Jézus sem volt személyválogató. Tehát, hogyha az ember beengedi a szívébe ezt az irgalmasságot, akkor ez nem könnyű életfeladat, nem könnyű küldetés. Ezzel párhuzamban állítom, vagy számomra magától értetődik, inkább így mondom, a fele baráti szeretet, és tovább menve, megütközést talán kiváltó módon mondom azt, hogy az ellenség szeretet, ami úgy szintén írva van. Mert Jézus parancsa félreérthetetlen. Azt mondja nekünk, hogy ne legyetek olyanok, akik csak azokat szeretik, akik őket szeretik, hanem szeressétek azokat is, akik üldöznek titeket, akik gyűlölnek titeket. Most a mai életünkben ez a gyűlölködés kultusza, ez különösen nagyon magas hőfokot ért el. Ez egy sajnos egy általános korszellem, ez a lelket is nagyon-nagyon mérgezi. És az ellentétek elmélyítése helyett inkább azoknak a lebontása, a békességre törekvés lenne igazán keresztény feladat, és ez jótékonyhatna. Többen tapasztaljuk, én magam is, hogy vannak, akik a kereszténységet, csak a keresztény logót a zászlajukra tűzik, és sajátos egyéni szájé szerint értelmezik azt, és lehet, hogy megbotránkoztató, amit mondom, de legszívesebben Krisztust is, mint egy zavaró tényezőt kikapcsolnák a kereszténység védelme érdekében. Böjte Csaba írt nagyon szépen az isteni szeretet érintéséről, 2000 évvel ezelőtt Damaszkusz felé lovagolt egy dühött gyűlölettel a szívében egy ókori terrorista. Ez volt Saul. És aki a felülről kapott isteni kegyelem hatására, hogy csodálatosan megírta a szeretet himnusz, és gyökeresen változott az élete. Mert mindenkinek megvan a lehetősége, hogyha beengedi a szívébe ezt a szeretetet, de ez nagyon munkás dolog, hogy le tudjuk küzdeni az önzésünket, le tudjuk küzdeni azt, hogy engem valaki megbántott, akkor most én hogyan forduljak oda hozzá, hogyan segítsem, érezze azt, hogy én nem akárki vagyok. Tehát ha a gőgöt, az önzést egy kicsit alacsonyabb hőfokon tudjuk működtetni, mindig alacsonyabb hőfokon az életünkben, akkor talán azt is meg tudjuk valósítani, amit üzent nekünk Jézus, hogy legyetek alázatosak, szerények, és akkor talán könnyebb is lesz az életünk. Tehát a lelki egészségnek egy nagyon fontos ismérve az, hogyha például a megbocsátást is be tudjuk építeni az életünkben, ami szintén az irgalmassághoz tartozik. Ha én nem bocsátok meg a másiknak, akkor hogy várhatom el azt, hogy a Jóisten megbocsásson én nekem azért a sok bűnért, amit én elkövettem.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést dr. Asbóth Mária jogásznak, és köszönöm, hogy ilyen őszintén és kedvesen megosztotta velünk az élményeit, tapasztalatait, hogy tanúságot tett a hitéről, és Isten áldását kérjük a szolgálataira, amiket az Úr ad neki. Köszönöm szépen!
Nagyon köszönöm én is a beszélgetést!
Dr. Asbóth Mária jogásszal, a Szombathelyi Szent Márton Köpenye Alapítvány munkatársával Nagy Viktória Angelika beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu.
Isten szeret téged. Béri László Renátó karmelita atya előadása önismeretről és hétköznapi misztikáról.